Sziasztok, ez itt a Csak ha érdekel podcast velem Leindler Milánnal a Boldogság Világ napján, úgyhogy ha ma úgy keltél föl, hogy indokolatlannak tűnően nagyon jól érezted magad, akkor most meg is van ennek a magyarázata, ma van a Boldogság Világ napja, szívesen. Amúgy pedig az evészavarok felismeréséről és a segítségkérés lehetőségeiről fogunk ma beszélgetni. Különösen kihegyezzük a témát arra, hogy milyen szakemberhez érdemes fordulni, milyen típusú és súlyosságú problémákkal, és arról is beszélgetünk, hogy milyen szakemberekhez ne fordulj, illetve egy bizonyos súlyosság fölött, kik azok, akik igazán tudnak neked segíteni. Beszélünk egy picit majd a hozzátartozóknak a szerepéről is, úgyhogy tartsatok velünk, illetve egyedül vagyok, úgyhogy velem. Szóval, a következő evészavarokat fogjuk taglalni, anorexia, bulimia, illetve falászavar. Ezek azok a klasszikusnak minősített evészavarok, amik egyébként szerepelnek a DSM-5-ben, a diagnosztikai kézikönyvben. Legelőször is fontos megérteni, hogy mik is ezek. Ezek bizony pszichiátriai kórképek, tehát minden betegségnek van egy osztályozása, abból a szempontból, hogy milyen kategóriába tartozik. Az elhízás például belgyógyászati kategóriába tartozik, de mondjuk a tuberkulózis tüdőgyógyászathoz tartozik, a különböző kardiovaszkuláris betegségek kardiológiára tartoznak, az inzulinrezisztencia mondjuk endokrinológiára tartozik. Bizony, az evészavarok a pszichiátria témakörébe tartoznak, tehát bármennyire is ijesztő vagy rossz ezt kimondani, az evészavarok pszichiátriai kórképek. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ha neked ilyen-olyan tüneteid vannak, az egyrészről milyen típusú evészavar lehet, másrészről eléri el a klinikai súlyosságot, avagy szubklinikai evészavarnak minősül, tehát nem éri el a klinikai súlyosságot, vagy csak egyszerűen furcsa, vagy olyan nye evési magatartásokról van szó. Az anorexia nervóza esetében van a legkönnyebb dolgunk, ugyanis ott nagyon egyértelmű a diagnosztikai kritériumrendszer. Három tünetnek kell teljesülnie, az első a 17 és feles alatti BMI. Hogyha nem tudod pontosan, hogy ezt hogy kell kikalkulálni, akkor a Google a barátod. A második tünet az nagyon leegyszerűsítve most az elhízástól való félelem, illetve a súlygyarapodás megállítására való törekvés, vagy a súlygyarapodásnak a szabotálása, a harmadik pedig a testképzavar, tehát a test alak megélésének a zavara, vagy az alacsony testsúlynak a tagadása, stb. Ez bővebb kifejtést igényel, korábbi adásokban ezt egyébként már többször meg is tettük. Itt a klinikai szintet leginkább a testsúly jelzi, tehát van olyan, hogy a második és a harmadik tünet bizony fennáll, nagyon is erősen, ugyanakkor a testsúly idézőjelben még nem érte el a 17 és feles BMI-t, tehát lehet, hogy valaki mondjuk 18-as, 19-es BMI-vel már sajnos csúszik bele az anorexiába, de itt még nem áll fenn a klinikai diagnózis. A bulimia nervóza ennél egy picit már bonyolultabb, ugyanis ott falási epizódoknak kell történnie hetente legalább egyszer, illetve ehhez kell tartozzon úgynevezett helytelen kompenzátoros viselkedés, ami egy szakmai eufemisztikus kifejezés arra, hogy ledugod az ujjadat a torkodon, vagy hashajtókat szedegetsz be, vagy végletesen edzeni kezdesz. Tehát a helytelen kompenzátoros viselkedés, más néven egyébként purgálás, ami szerintem egy sokkal találóbb kifejezés, hiszen valamiféle megtisztítást jelöl, azt a célt szolgálja, hogy az illető megszabaduljon az extra bevitt kalóriáktól. Ezek általában egyszerre jelentkeznek, illetve nyilván egymás után, tehát először egy falási epizód, aztán egy purgáló epizód követi ezt. Ezeknek hetente egyszer meg kell történnie, és szerepelnie kell egyébként még a kinézet fontosságának, illetve túlhangsúlyozásának a tünetek között. Fontos kitétel még, hogy ezek a tünetek nem anorexia nervóza esetén jelentkeznek, tehát a testtömegindex, hogyha 17 és feles alatt van, akkor bizony többnyire inkább purgáló típusú anorexiát szoktak diagnosztizálni. Ez egyébként már egy differenciál diagnosztikai kérdés, sok jelentősége az átlagember számára most jelenleg nincsen. A harmadik pedig a falászavar, amikor is megvannak a falási epizódok, a falási epizódok után az illető végtelen bűntudatot, szégyent, rossz érzést, akár undort él meg, ezeknek is hetente legalább egyszer kell teljesülniük, és nem követi sem purgáló magatartás, sem a testtömegindex nincsen 17 és feles alatt. Fontos tisztázni, hogy bulimia, nervóza és falászavar esetében is mit jelent a falási epizód vagy a falás roham. Ilyenkor az ember nagyon nagy mennyiségű kalóriát fogyaszt el úgynevezett együltő helyében, tehát kieszi a hűtőt, általában kontrollvesztett, sőt néha hipnotikus állapotokról számolnak be az illetők, és nagyon fontos, hogy ha megettem egy kicsivel több csokit, mint amit szerettem volna, vagy a rávertem még két pogácsát a vacsorára, az nem falászavar. Jó, tehát nagyjából a falászavar ott kezdődik, hogy nulláról legalább két ebédnyi, jó nagy adag ebédnyi kalóriát elfogyasztunk, tehát 2-3 ezer kalóriától számítunk igazán egy falási epizódot. Természetesen az ennél kevesebb kalória tervezetlen bevitele is okozhat szenvedést, okozhat hosszú távon elhízást, meg más endokrin problémát vagy alvási problémát, illetve pszichés szorongást, de ezek nem számítanak falási epizódoknak, és ezáltal nem fognak bulimiának vagy falászavarnak minősülni. Ettől persze a szenvedést meg lehet élni miatta. No, és akkor tisztázzuk, hogy milyen szakemberekhez érdemes fordulni, milyen zavarok és milyen súlyosságok esetén. A következő szakemberek jönnek egyáltalán szóba. Orvos, illetve pszichiáter, pszichológus, illetve klinikai szakpszichológus, vagy más képzettséggel rendelkező pszichológus, dietetikus, valamilyen edző, többnyire mondjuk személyi edző, vagy medical exercise specialist, vagy gyógytornász, tehát bárki, aki a mozgás oldaláról közelíti meg a problémát, és vannak bizony az egyéb szakemberek, akik mondjuk táplálkozási tanácsadó, ilyen-olyan fitness instruktor, kineziológus, coach, stb. Biztosan most minden létező szakmát megsértettem azzal, hogy egy kalap alá vettem a többivel, és akkor nem beszélve még a különböző tarókártyadobáló, auraheggesztő, csirkecsontból jósoló, mindegy. Szóval őket hagyjuk is, aki még valamiféle képzettséggel rendelkező szakember, mondjuk egy alapedző, kineziológus, vagy valamiféle táplálkozási tanácsadó, vagy coach, őket soroljuk most az egyéb kategóriába. Következő a helyzet. És itt nagyon fontos, hogy lehet ágálni, lehet lázadozni, de mérlegelésnek nagyon helye nincsen, hiszen ezek központilag, törvényileg ráadásul megállapított betegutak, amiket bizony protokoll szerint be kell tartani, és nem véletlenül jelölték ezeket ki, így lesz a legjobb esélyünk a gyógyulásra, és hogyha mi gyógyulni szeretnénk, és én most ezt fogom feltételezni, mind akár érintetteknél, mind akár az érintettek hozzátartozóinál, hogy a gyógyulás az elsődleges cél, ezt a protokollt a legérdemesebb követni. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy klinikai szintű evészavara van, tehát 17 és feles alatti testtömegindex és az anorexia többi tünete, vagy legalább hetente egy purgálás, illetve falási epizód azért, hogy csökkentse valaki a testsúlyát, vagy kiváltoztasson a kinézetén, vagy visszatérő falási epizódok rossz érzéssel, bűntudattal, szégyenérzettel, undorral, akkor bizony valószínű, hogy klinikai evészavarról beszélünk, és az is előfordulhat, hogy más kísérő tünet is van, hangulati zavar, szorongásos zavar, alvászavar, függőség vagy személyiségzavar. Ezek talán a leggyakoribbak. Na most, hogyha valaki ezt tapasztalja magán, akkor bizony orvosi, de legalább klinikai szakpszichológusi segítséget érdemes keresni, legelső körben intézményi keretek között, hogyha ez valami miatt nem elérhető, akkor magánúton. Ennek nemes egyszerűséggel az az oka, hogy ezek a betegségek bizony betegségek. Betegségeket az orvos, vagy legalábbis a klinikai szakpszichológus kezel. Tehát aki pszichoterapeuta, vagy klinikai pszichológus, vagy ilyen irányú intézmény, tehát pszichiátria, vagy valamilyen pszichiátriai gondozó, tud segíteni ezekben a kórképekben. Papíron bármelyik pszichiátria képes erre, papíron bármelyik klinikai pszichológus vagy pszichoterapeuta vagy pszichiáter képes erre, ugyanakkor az evészavarokra nagyon sokan specializálódnak, és ez azt eredményezi, hogy nagyon sok átlagos szakember, és itt most az átlagos nem rossz értelemben értem, hanem úgymond bárki, aki úgy kiváló szakember, és nagyon jó a maga területén, nem biztos, hogy kifejezetten ért az evészavarokhoz, tehát legelőször is érdemes olyan embert keresni, akiről tudható, hogy szokott evészavaros betegeket kezelni. Hogyha nincs ilyen, akkor megint csak papíron, hivatalosan bármelyik hasonló képzettségű szakember tud segíteni az adott problémán. Sajnos az evészavarosoknak gyógyszeres kezelés nem áll igazán rendelkezésre, a kísérő tüneteket azonban lehet kezelni, például a szorongást, a depressziót vagy az alvászavart. Ne értsük félre, ezek hatalmas segítségek tudnak lenni, ugyanis van klinikai bizonyítékunk arra, hogy például a szorongásoldók, az antidepresszánsok vagy az alvást segítő gyógyszerek bizony segítenek az evészavaros tünetek leküzdésében, nemes egyszerűséggel azzal, hogy jól megágyazunk, stabilitást adunk annak a harcnak, amit majd az evészavarral meg kell vívni. Tehát első körben érdemes orvosi, pszichiátriai vagy legalább klinikai szakpszichológusi segítséget kérni. Emellett, és nagyon fontos, hogy emellett, ezen felül lehet dietetikusi segítséget kérni, vagy valamilyen olyan csoportba elmenni, ahol pszichológiai munka folyik, például pszichodráma, relaxációs csoport, de ezeket nagyon fontos, hogy orvosi, vagy pszichiátriai, vagy legalább klinikai pszichológusi szupervízióval, vagy ajánlással tegyük. Tehát mindenek előtt kérdezzük meg az adott kezelő, az orvost vagy szakembert, hogy javasolja-e, úgymond jóvá hagyja-e, látja-e értelmét. Nagyon sokszor egy dietetikus vagy egy úgymond mezei pszichológus nincsen felvértezve azzal a tudással, hogy hogyan kell evészavarokat kezelni, és sokat árthat, bármennyire is szimpatikusak, kedvesek, stb. Nagyon sokszor inkább asszisztálnak a betegséghez, nagyon sokszor nem értik a háttér dinamikáját az adott problémának, és bizony ilyenkor lehet károkat okozni. Az elsődleges terápiás módszer egyébként a családterápia, hogyha ez rendelkezésre áll, mind szakmai oldalról, mind a család hajlandó ebben részt venni, tehát hogyha érintettként hallgatod, akkor fogd a hónod alá a családodat, és menjetek el családterápiára, hogyha pedig családtagként, akkor sajnos érdemes erősen fontolóra venni azt a gondolatot, hogy családterápiába kéne menni. Ezt egyébként nagyon sok klinikai képzőhelyen, illetve ellátóhelyen meg szokták javasolni. Amennyiben anorexiáról vagy bulimiáról van szó, kifejezetten kontrajavallott, tehát nem javasolt a különböző mozgásformáknak a bevezetése, hiszen ezek többnyire tünetek, elmélyítik a problémát, tehát amikor nagyon-nagyon alacsony a testsúly, akkor nagyon sokszor a mozgásról le is tiltják az embert, illetve a bulimia esetén helytelen kompenzátoros viselkedés vagy purgálás lehet a szélsőséges mértékű és mennyiségű testedzés. Tehát meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy amíg nincsen testsúly, amíg nincsen egy nagyjából kontrollálható, nagyjából egészségesnek minősülő evési magatartás, addig nem igazán érdemes a mozgással foglalkozni. Természetesen, hogyha valaki gyarapodásnak indul, és szeretne valamiféle jobb, egészségesebb test tömeg arányokkal rendelkezni, akkor már orvosi javaslatra, pszichológusi javaslatra el lehet kezdeni a különböző mozgásokat. Falászavar esetében ez nem érvényes, falászavar esetében fel lehet keresni edzőt, gyógytornászt vagy bármilyen mozgásos szakembert. Itt viszont nagyon fontos, hogy a táplálkozásba ő ne szóljon bele, hiszen ő el fogja kezdeni neked nyomatni a csirkeris brokkolit, természetesen most nagyon sztereotíp vagyok, és ignoráns, és minden ilyet lehet rám mondani, abszolút nagyon jó fejlődések vannak már ezen a téren, de sajnos egy edzőnek nem ez lesz az elsődleges, hogy a te evészavarodat figyelembe vegye, lehet, hogy nem is fog tudni róla, mert nem fogod neki elmondani, és ennek a tudásnak, meg a háttérdinamika megértésének hiányában bizony rossz tanácsokat fogadni. Szakmailag helyes tanácsokat fogadni, de az neked nem lesz jól alkalmazható. Tehát érdemes egyébként mozgásos szakembert felkeresni, aki edzéssel foglalkozik, akár testsúlykontrollal foglalkozik, de a táplálkozást azt ne ő határozza meg, azt te majd tudod. Dietetikust is ilyen helyzetekben fel lehet keresni, továbbra is érvényes az, hogy az orvos vagy a legalább klinikai pszichológus javaslatára történjen ez. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy akár a falászavar is bizony klinikai kompetencia. Hogyha nem tudod eldönteni, hogy neked klinikai betegséged van-e, hiszen ez nem a te dolgod, nem ehhez értesz, más meg más nem tud eldönteni. A pszichiáter lehet nem tudja eldönteni, hogy mibe fektesse a pénzét, vagy milyen autót vegyen, vagy milyen lakást vegyen, ő is segítséget kér ehhez, neked is kell segítséget kérned ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy klinikai szintű evészavarod van-e, vagy nem. Hogyha ezt nem tudod eldönteni, el lehet menni egy kivizsgálásra, ez többnyire érdemes magánúton megtenni, mert nagyon nagy várakozási listák vannak általában az állami helyeken, és ezekkel a történetekkel, tünetekkel el lehet menni, és ott meg fogják mondani, hogy eléri-e a klinikai szintet a probléma, vagy nem. Hogyha nem éri el, és akkor itt lesz egy picit már szabadabb a gondolkodási keret, fel lehet keresni idézőjelben mezei pszichológust, tehát olyan pszichológust, aki civil foglalkozásban dolgozik pszichológusként, nem is feltétlenül intézményben, lehet, hogy magánban, de itt is azért elég fontos kritérium szokott lenni a választásnál, hogy legyen valami köze az evészavarokhoz. Ilyenkor még mindig nem érdemes önállóan dietetikust felkeresni, hiszen a dietetikusnak megint csak minimális tudása van arról, hogy amúgy vannak evészavarok, de a nem dietetikai kompetencia továbbra sem semmiféle érzelmi evésnek a kigyomlálása. Természetesen vannak már nagyon jó dietetikusok, akik ebbe az irányba képződnek, de továbbra sem dietetikai kompetencia. Ilyenkor egyébként vannak már nagyon jó példák arra, hogy dietetikus és pszichológus egyszerre kéz a kézben visz klienseket, és együtt tudnak működni. Ilyenkor a pszichológusnak a szava mérvadó a lelki kérdésekben és a viselkedéses kérdésekben, és a dietetikus szava mérvadó a táplálkozási kérdésekben. Nagyon sokat tud egyébként segíteni egy dietetikus, például el tudja magyarázni egy bulimiás vagy falászavaros kliensnek, hogyha kihagyja a reggelit, és mondjuk délután 4-5-kor hazaesik, fáradtan a munkából, aznap még nem evett semmit, és mondjuk bever egy nagy adag tésztát, akkor hogyan fog a pincébe zuhanni a vércukra este 7-8-9-re, és fog jönni a craving, és fog jönni a falási epizód, és el tudja magyarázni biokémiai szinten, hogy mit lenne jó tenni, miért érdemes reggelizni. Ezt a pszichológus nem biztos, hogy jól el tudja magyarázni, mint ahogy most ezt a mellékelt ábra mutatja, én is csak ilyen parasztvakítás féleképpen tudom ezt így elmondani. De nem baj, mert ez nem az én dolgom. Szóval, hogyha meggyőződtünk arról, hogy nem klinikai szintű a probléma, akkor kereshetünk pszichológust, akkor kereshetünk egyébként ugyanúgy klinikai pszichológust, vagy pszichológiai csoportokat. Rengeteget tud használni a stresszkezelés, rengeteget tud használni a valamilyen dramatikus vagy nonverbális eszközökkel dolgozó csoport, mint mondjuk a művészetterápiás vagy a zeneterápiás csoport. Ezeket általában komolyan képzett és felkészült pszichológusok, akár klinikai pszichológusok, pszichoterapeuták vezetik, és kiváló eredményeket tudnak elérni. Nagyon érdemes lehet olyan mozgásformáknak az óvatos bevezetése, mint mondjuk a jóga, vagy a tai chi, vagy más jellegű, mint a pilates, amik inkább egyfajta befelé figyelés, inkább egyfajta nyújtás, relaxáció irányába terelik a mozgást, és nem a kalóriaégetés vagy az izomépítés a fő cél, hanem inkább a saját magunkkal való kapcsolódás, a befelé figyelés. Az olyan típusú táncterápiás csoportok is nagyon jók, ahol a szabad önkifejezésre terelik a hangsúlyt, viszont óva intenék mindenkit attól, hogy olyan típusú táncokba kezdjenek bele, mint mondjuk a latin táncok, vagy főleg a balett, mert hogy itt a kinézeten van igazán a hangsúly, az esztétikumon, és az kell a francnak, ha valaki már amúgy is küzd evészavarral, hiszen ez konkrét pszichiátriai kórkép tünete. nem klinikai szintű problémák esetében érdemes lehet csoportot is keresni magunknak, hiszen vannak olyan csoportok, ahol evészavarosok, tehát evészavaros kliensek, illetve szubklinikai szinten lévő kliensek tudnak egymással beszélgetni, és szakmai csoportvezetés alatt tudnak dolgozni a saját problémáikon. Ilyen csoportok egyébként sajnos korlátozott számban, de azért elérhetők, online is és személyesen is, például a Semmelweis Egyetem is szokott ilyeneket szervezni. Hogyha épp hozzátartozóként hallgatod ezt az adást, akkor az is nagyon fontos, hogy bizony bármilyen szintű is az evészavar, bizony az a környezetet is megterheli, beleértve a hozzátartozókat is, vagy a partnereket, vagy a barátokat is. Ilyenkor nagyon fontos, hogy mindenkinek egyformán jár a segítség, mindenki jogosult a támogatásra, és bizony érdemes megpróbálni valamit keresni. Ugyanúgy evészavaros kliens hozzátartozójaként nem szégyen elmenni pszichológushoz, vagy valami olyan csoportba, ahol ezzel a témával lehet dolgozni. Egyébként Gersei Csenge kollégámmal indítottunk nemrégiben, és zártunk is a napokban evészavaros kliensek hozzátartozói csoportját, ahol édesanyákkal dolgoztunk azon, hogy hogyan tartsák ők meg saját magukat, és egy kicsit tudjanak ventilálni, tanulják meg ők is, hogy hogyan lehet ezzel az egésszel megküzdeni, hol van az ő helyük a családban, mi az, amit megtehetnek, mihez van joguk, milyen érzéseket élnek meg, milyen gondolataik vannak. Ez nagyon-nagyon fontos és bíztató volt, úgy látjuk, hogy erre nagy szükség van, és ilyet bizony fogunk még csinálni a jövőben, az biztos. És akkor talán a problémák harmadik szintje, amikor vannak érzelmi evések, esetleg vannak bizonyos kontrollelcsúszások az evésben, akármelyik irányba, kicsi túlkontrollálás, kicsi alulkontrollálás, kicsi impulzivitás, akár már egy kicsi elhízásba hajló dolog, de igazán nem mondhatjuk azt, hogy ez egy pszichiátriai probléma, lehet, hogy hónapokig elő se jön, aztán mondjuk egy vizsgaidőszakban kiütközik, aztán megint elmegy. Ilyenkor egyébként ugyancsak föl lehet keresni pszichológust, viszont nem érdemes rögtön intézménybe szaladni, vagy rögtön pszichiáter kolléga segítségét kérni, hiszen valószínűleg nem olyan súlyos a probléma. Egyébként a klinikus, illetve a pszichiáter felkeresése azért is nagyon-nagyon fontos, mert sokszor az evészavar inkább valamiféle felszíni probléma, és mögötte valami nagyobb, súlyosabb, sajnos ijesztőbb dolog lehet a háttérben, és ő ezeket fel tudja fedezni, és meg tudja javasolni az adekvát kezelést ezekre. Szóval visszatérve az enyhébb problémákra, itt alkalmas lehet a pszichológus, egyébként alkalmas lehet akár önállóan a dietetikus, bár tényleg érdemes olyan szakembert keresni, aki kifejezetten ezekkel a problémákkal szokott foglalkozni, és van önkritikája arra, hogy mit nem tud, és ő is néha jár szupervízióba, vagy kér külső segítséget. És nem tudom, feltűnt-e, hogy ezekben a típusú problémákban a mindenféle összekalapált egyhetes táplálkozási tanácsadó képzést végzett, hát idézőjelben szakemberek, meg mindenféle más auraheggesztő angyalhívó látnokok, illetve beleértve sajnos a kócsokat is, nem igazán jó választások az ilyen típusú problémákra. Megvan az ő szakterületek is, most a kócsokra értem, kiváló segítséget tudnak nyújtani bizonyos praktikusabb elakadásokban, időmenedzsment kezelésben, önbizalmi kérdésekben mondjuk, munkahelyi stressz kérdésekben, vagy karrierépítési tanácsokat tudnak jól adni, önismeretben is tudnak segíteni, de hogyha pszichiátriai kórkép jellegű probléma áll fönn, bizony ez nem az ő asztaluk, és ezen remélem, hogy egy kócs se sértődik meg. Vannak nagyon korrekt és nagyon jól képzett szakemberek, akik a saját kompetencia határukon belül kiválóan tudnak segíteni bárkinek. Az ilyen egy hétvégés online táplálkozási tanácsadó kurzusokat elvégzőket kifejezetten kerülni javaslom, ugyanis nemhogy nincs meg a különböző pszichodinamikai tudásuk ezekről a problémákról, még konkrétan az evésről sincs túl sok fogalmuk. Nem jelenti ez azt, hogy némelyiknek ne lenne, de hát győzt kiszűrni, sokkal valószínűbb, hogy beleszaladsz valami butaságba. Még csak azt se állítom, hogy ezeknek az embereknek nincs jó szándékuk vagy segítő attitűdjük, egyszerűen sajnos nem tudják, hogy mit nem tudnak, nagyon belépő szinten van a tudásuk, és te nem akarod megrizikózni remélhetőleg, hogy ártalmas legyen az, amit ők csinálnak. Általánosságban pedig azt tudom elmondani, hogy bármilyen típusú, meg bármilyen súlyosságú is a probléma, próbálj meg róla kommunikálni. Lehetőleg próbálj meg kiválasztani egy-két olyan személyt, legyél te akár érintett vagy hozzátartozó, akiben megbízol, akiről úgy gondolod, hogy meg fogja érteni a problémát, és tud neked ott lenni emberileg. Nem fogja tudni átvenni egy szakembernek a szerepét, de rengeteget fog tudni segíteni. Nemrégiben elém került egy konkrét kutatás, ahol is azt vizsgálták, hogy a különböző evészavarokban szenvedők milyen arányban kérnek milyen típusú segítséget. Ebből fogok nektek most szemezgetni néhány alapvető adatot, mert szerintem nagyon-nagyon árulkodó. Tisztázzuk, hogy ez egy amerikai mintán végzett kutatás, tehát nem magyar mintán történt, de azért nagyon informatív lesz nekünk. 275 fő anorexiás betegből pszichológiai konzultációt 28% vett igénybe, valamiféle önsegítő vagy ilyen típusú csoportot 10%, kórházi kezelésben 7,3% vonult, mindenféle más néhány százalék, de összességében 34,5% vett igénybe valamilyen szakmai segítséget, ami egy picivel több, mint a kliensek egyharmada. Az talán még érdekes lehet, hogy a fehér populáció Amerikában nagyjából tartja ezt az arányt, 31%-ot, ugyanakkor a fekete, illetve a hispán populáció 20-15%-kal áll, tehát hogyha valaki valamilyen kisebbségbe tartozik, akkor kevésbé valószínű, hogy ilyen típusú segítséget igénybe fog venni, ami azért eléggé lehangoló, bár minket Magyarországon ez talán kicsit kevésbé érint. Bulimia nervóza esetén már egy picit mások a számok, itt 91 főt találtak, és ennek az 56%-a volt az, aki valamilyen tanácsadó vagy pszichológus kollégához ment el, és 34%-uk keresett valamilyen önsegítő csoportot vagy más jellegű támogató csoportot. 15,7%-uk vonult kórházba, és a bármilyen segítséget igénybe vevők százalékos aránya 62,6 volt, ami egyébként kb. Kétharmados, tehát itt valamennyivel jobb azért a kép, bár még mindig nem 100. Falászavar esetében magánúton 36%-uk keresett a klienseknek, a 256 kliensnek valamilyen segítséget, tehát 36%, valamilyen önsegítő csoportot vagy önsegítő lehetőséget 29%, és összességében bármilyen segítséget 49%. Nagyon fontos, hogy itt a hospitalizációnak az aránya nagyon alacsony, nagyon helyesen, mert hogy a falászavart azért általában nem kórházi keretek között benfekvősen kezelik, tehát itt 4,85%, sürgősségi ellátásban például 1,67, tehát abszolút nem jellemző, hogy kórházi benfekvős körülmények között kell falászavaros klienseket kezelni. Viszont itt is az AnyHelp az elég alacsony. Nagyon érdekes egyébként, hogy a bulimiás kliensek keresik föl a segítséget a legnagyobb arányban, talán azért, mert ott a legegyértelműbb, hogy valamilyen probléma van, hiszen a hánytatás vagy a túlzott hashajtó szedés nem nagyon lehet letagadni, nem nagyon lehet természetesnek venni, míg az anorexiás betegek esetében nagyon-nagyon alacsony a betegség belátásnak az aránya, illetve a ragaszkodás ahhoz, hogy már pedig így lesz jó az élet. A falászavarosok esetében pedig nagyon sokszor nem is tudatosul, hogy az ő problémájuk egyébként egy pszichiátriai kórkép, így nem is keresnek föl segítséget, egyszerűen valamiféle önálló módon próbálnak megbirkózni a problémával, vagy olyan orvosi segítséget keresnek, ami egyébként nem adekvát a probléma kezeléséhez, mint például valamiféle obezitológiát, ahol nem biztos, hogy foglalkoznak azzal, hogy bizony itt egy pszichiátriai kórkép áll a háttérben, név szerint a falászavar. Szóval Nagyon érdekes átgondolni, hogy te vajon melyik részét erősíted a statisztikának. Azt a részét, aki elmegy kórházba, elmegy orvoshoz, elmegy pszichológushoz, elmegy bármilyen szakemberhez, aki adekvát segítséget tud nyújtani, és sokkal nagyobb eséllyel meggyógyul, vagy azoknak a táborát erősíted, akik nem kérnek segítséget, és sokkal kisebb arányban fognak tudni meggyógyulni, és tünetmentes jó életet élni ezután. Szóval ez egy átgondolásra nagyon is érdemes kérdés, bizony, sokszor e között a kettő között lehet választani, és az életminőség nagyon nagyban függ attól, hogy valaki igénybe vesz-e szakmai segítséget. Tehát a piramis csúcsán, csak hogy egy picit összegezzünk, a piramis csúcsán a pszichiátria, a klinikai szakpszichológus és az intézmények állnak, ezután jönnek általánosságban a pszichológusok és a dietetikusok és a magasan képzett edzőkollégák, és ezután jönnek az amúgy mindenféle más önsegítő csoportok, idézőjelben mezei pszichológusok, és a piramisnak a pincéjében, ahova senki nem megy, állnak a különböző kuruzsló auraheggesztők, átoklevevők, szerelem, koktél, keverők, mindenféle ilyesmik, amikkel nem érdemes próbálkozni. Homeopátiával nem érdemes próbálkozni. Asztrológiával nem érdemes próbálkozni. Van néhány olyan módszer, ami egyébként hatásmechanizmusát tekintve működni tud, ilyen például a különböző varázsolás és gururendszerben működő relaxációs módszerek, ahol nem maga a guru segít nekünk, vagy a mester segít nekünk, vagy az energia által, mindegy, segít nekünk, hanem maga a relaxációs technika, amit megtanulunk. Ezt egyébként a nyugati orvostudomány nem véletlenül be is építette, tehát hogyha autogén tréninget, progresszív relaxációt, mindfulness relaxációt, vagy bármi ilyesmi típusú technikát meg szeretnénk tanulni, azt nagyon is bátorítom, hiszen az általánosságban nagyon jó hatással van az életminőségünkre, a stresszkezelésünkre, ezáltal az alvásunkra, ezáltal a mi kis pszichiátriai kórképünk tüneteire. Ugyanakkor, hogyha ez ilyen pránanadi, vagy mindenféle ilyen degeneráltság néven van eladva, akkor az bizony káros tud lenni, hiszen egy ilyen függő, szekta jellegű közegbe lehet vele bekerülni, ahonnan nagyon-nagyon nehéz kikerülni, és a végén még elhiszed, hogy neked erre az egészre szükséged van. Én megértem, hogy itt nagyon támogató a közeg, itt megértem, hogy mindenki ilyen kedves, szelíd hangon beszél mindenkivel, és még a villanyokat is egy kicsit lekapcsolják, hogy fél homály legyen, hogy jól érezd magad, meg adnak teját is, tök jó, meg minden, meg szinteket lehet lépni, mint a videójátékba, de neked erre nincs szükséged, hiszen maga a módszer, az megtanulható, az gyakorolható, maga a közeg pedig megtalálható máshol is, különböző önsegítő csoportokban, illetve a valóságban, a te való életedben. Vannak egyébként olyan elvonulások vagy olyan közegek, amik teljesen jók meg ártalmatlanok a szó legjobb értelmében, például különböző jógás elvonulások vagy meditációs elvonulások, egyébként még akár vallási elvonulások is. Nem arról van szó, hogy én ezeket tűzzel vassal írtani szeretném, egyszerűen arról van szó, hogy a hatásmechanizmusát meg lehet találni máshol is. De hogyha valaki ezeket választja, meggyógyul a pszichiátriai betegségéből, és ez neki így használ, nekem az nagyszerű, tökéletes, én leszek a legboldogabb ember. Nagyon örülni fogok a te sikerednek. Szóval nagyjából ez az összegzés, a személyes megélésem ezzel kapcsolatban és tanácsom nektek, hogy akár érintettek vagytok, akár családtagok vagytok, barátok vagytok, partnerek vagytok, keressétek a segítséget, mert egy idő után meg is fogjátok találni, és ég és föld a különbség, hogyha egyedül akarjátok ezt az utat végigjárni, vagy egy szakmai iránymutatás mellett egy támogató közösségben. Ez volt a Boldogság Világnapja. Sziasztok!